Sámuel próféta könyvének 16. fejezete, második könyvének 16. fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat. És innen fogunk igét olvasni az első verstől a 14. versig, és majd a 18. rész első versétől a 18. versig. Segítséget kérek majd. Imit kérem Tihanyi, mit, hogy gyere majd segíteni, olvasni a 2 Sámuel 16.1-től a 14-ig. És akkor Barna Zsoltot kérem, hogy te meg gyere segíts nekem a 2 Sámuel 18.1-től 18-ig. Jó, tehát 2 Sámuel 16.1-től 14-ig és a 18.1-től 18-ig.
Amikor Dávid egy kevéssel túljutott a hegytetőn, szembe jött vele Cibá, Mefibosét szolgája, két fölszerszámozott szamárral. Volt rajtuk 200 kenyér, 100 csomó aszúszőlő, 100 adag érett gyümölcs és egy tömlő bor. A király megkérdezte Cibától, mit akarsz ezzel? Cibá így felelt, a szamarak legyenek a király háza népéjé, hogy azokon járjanak, a kenyér és az érett gyümölcs legyen a szolgák étele, a bor pedig legyen annak az itala, aki elfárad a pusztában. Ekkor megkérdezte a király, hol van uradnak a fia? Cibá így felelt a királynak, ő Jeruzsálemben maradt, mert azt mondta, hogy most adja vissza neki Izrael háza az apja királyságát. A király ezt mondta Cibának, legyen minden a tied, ami Mefibóseté volt. Cibá ezt felelte, leborulok előtted, légy hozzám ezután is jó indulattal, uram királyom. Amikor Dávid király megérkezett Bahúrimba, kijött onnan egy ember, aki Saul rokonságából való volt, név szerint Simei, Géra fia, és amint ment, egyre ócsárolta őket. Sőt, kővel haigálta Dávidot és Dávid király szolgáit, bár jobbról és balról ott volt az egész hadinép és az egész testőrség. Így ócsárolta őt Simei. Gyere csak, gyere, te vérengző és elvetemült ember! Megtorolja rajtad az úr Saul házának minden kiontott vérét, aki helyett te király lettél, és odaadta az úr a királyságot fiadnak, Absalomnak. Most te kerültél bajba, mert vérengző ember vagy. Akkor ezt mondta a királynak Abisaj, Ceruja fia, hogy meri ócsárolni az én uramat, királyomat ez a döglött kutya? Hadd menjek oda, hogy levágjam a fejét. A király azonban ezt mondta, nem rám és nem rátok tartozik ez, Ceruja fiai, mert ha ócsárol, és ha az úr azt mondta neki, hogy ócsárolja Dávidot, akkor kimondhatta neki, miért tetted ezt? Majd ezt mondta Dávid Abisajnak és összes szolgájának, ha még a fiam is az életemre tör, aki pedig az én véremből származik, mennyivel inkább ez a Benyámini? Hagyjátok, hadd ócsároljon, hiszen az úr parancsolta neki. Bárcsak rám tekintene nyomorúságomban az úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsároltak engem. Dávid továbbment embereivel az úton, Simei pedig vele átellenben a hegyoldalon, menve egyre ócsárolta, kövekkel dobálta és por szórt feléje. Így jutott el a király és a vele levő hadinép fáradtan a Jordánon túlra, és ott pihenőt tartottak.
Ezután megszemlélte Dávid a vele levő hadinépet, és ezredeseket meg századosokat állított az élükre. Dávid a hadinép egyharmadát Jóábra bízta, egyharmadát Abisajra, Ceruljá fiára, Jóáb testvérére, egyharmadát pedig a Gáti Ittajra. A király ezt mondta a népnek, én magam is veletek fogok menni, de a nép így felelt, nem jöhetsz, mert ha mi megfutamodunk is, velünk nem törődnek, sőt, ha a sereg fele meghal is, azzal sem törődnek, de te annyit érsz, mint 10 000 magunk fajta ember. Jobb tehát, ha a városból segítesz bennünket. A király ezt mondta nekik, úgy teszek, ahogy jónak látjátok. Majd odaállt a király a kapu mellé, az egész hadinép pedig kivonult századonként és ezredenként. Jóábnak, Abisajnak és Ittajnak ezt parancsolta a király. Az én kedvemért bánjatok kíméletesen azzal a fiúval, Absalonnal. Hallotta az egész hadinép is, hogy mit parancsolt a király Absalomra vonatkozólag mindegyik vezérének. Azután kivonult a hadinép a mezőre Izrael ellen, de az ütközet az Efraimi erdőben folyt le. Ott verték meg Izrael hadinépét Dávid szolgái. Nagy vereség érte ott őket azon a napon, elesett 20 000 ember. Kiterjedt a harc arra az egész vidékre, és a hadinép közül sokkal többet pusztított el az erdő azon a napon, mint amennyit fegyver pusztított el. Egyszer csak rábukkantak Dávid szolgái Absalomra. Absalom egy összvéren nyargalt. Az összvér beszaladt egy nagy tölgyfa sűrű ágai alá, Absalom pedig fennakadt hajánál fogva a tölgyfán, és ott maradt ég és föld között, mert az összvér kiszaladt alóla. Meglátta ezt egy ember, és jelentette Joábnak. Ezt mondta, láttam, hogy Absalom egy tölgyfán függ. Joáb azt mondta a hírt hozó embernek, ha láttad, miért nem terítetted mindjárt a földre? Azután gondom lett volna arra, hogy 10 000 ezüstöt meg egy övet adjak neked. De az az ember így felelt Joábnak, ha 1000 ezüst tűnné is a markomat, akkor sem emelnék kezet a király fiára, hiszen fülünk hallatára parancsolta meg a király neked Abisajnak, meg Ittajnak, hogy vigyázzanak arra a fiúra Absalomra. Ha orvul törtem volna az életére, akkor te nem álltál volna mellém, hiszen a király előtt semmi sem maradt titokban. Joáb ezt mondta, mit vesztegetem veled az időt, és 3 dárdát kapva a kezébe beledöpte Absalom szívébe, mert még életben volt a tölgyfán. Azután körülfogta Absalomt Joáb 10 fegyverhordozó legénye, levágták és megölték. Ekkor Joáb megfújta a kürtöt, mire a nép visszatért Izrael üldözéséből, mert Joáb megállást parancsolt a népnek. Absalomot pedig fogták, beledobták az erdőben egy nagy gödörbe, és igen nagy rakás követ szórtak rá. Egész Izrael elfutott mindenki a maga otthonába. Absalom még életében vett, és felállított magának egy emlékoszlopot a királyvölgyben, mert ezt mondta, nincs fiam, aki fenntartaná nevem emlékét. Ezért a maga nevéről nevezte el ezt az oszlopot. Absalom emlékoszlopának nevezik azt még ma is.
Köszönöm szépen, és még néhány igét olvassunk a 17. rész végéről, miközben a 17. rész 27-es versétől a rész végéig. Amikor Dávid Mahannaimban érkezett, az Ammóni Rabbából való Sóbi, Nahás fia, Lódebárból való Mákír, Amiel fia, és a Gileádi Rógelimből való Bazilaj ágyneműt, tálakat és cserépedényeket, búzát, árpát, lisztet, és pörkölt gabonát, babot és pörkölt lencsét, továbbá mézet, vajat, jutúrót és tehénsajtot vittek eleségül Dávidnak és a vele lévő népnek. Mert ezt mondták, éhes, fáradt, szomjas lett a nép a pusztában. Nos, Dávid egy elég nehéz helyzetben van, ugye, ahogy tanulmányoztuk már az ő életét, és ugye ugrottunk egyet legutóbb pünkösd miatt már a templom szentelés ünnepre, ugrottunk, de előtte azért még egy-két dolog történt Dávid életében. És azért a profétai szó is, ami elhangzott, az is egy nagyszerű bátorítás, ami számunkra, hogy Isten előtt van az életünk. Aztán egyszerűen Michelangelo-tól kérdezték, hogy tud ilyen gyönyörű szobrokat készíteni. Mondta, nem nagy kunsz, csak meg kell látni a márványban a szobrot. Tehát a márvány tömbben a szobrot. És valójában Isten is így van ezekkel a csiszolatlan gyémántokkal, hogy nem nagy kunsz, csak meg kell látni benne az értéket. És ehhez Isten nagyon ért, még akkor is, hogyha olyan pozícióba kerül, ilyen élethelyzetbe kerülünk, amely nem feltétlenül olyan dicsőséges a mi számunkra, amelyben úgy tűnik, mintha nem olyan jó Isten, hanem más nagyon foglalkozna velünk. Mint hogy lekerültünk volna erről a fókuszból. És ugye ez nem így van, mert Isten ezeket a nehézségeket is arra használja az életünkben, hogy ránk tekint az életünkre, és formálni akar bennünket, alakítani akar bennünket, valami többet akar belőlünk kihozni. És azért gondoljatok bele, milyen kegyelmes az Isten, hogy néha mi képesek vagyunk napokat eltölteni úgy, hogy nem gondolunk úgy az Úrra, ahogy kellene. Egyszer egy kislány mondta a szüleinek, hogy imádkozzatok azért, hogy úgy imádkozzak, hogy tényleg a szívemből jöjjön, mert csak a számmal mondom. És tényleg mi tudunk így imádkozni szerintem, nem tudom, észrevettétek el magatokon, hogy imádkoztatok, mondjuk köszönöm az ételt, amen. És hogy abban mondjuk tényleg benne volt a szívem, hát nem mondom nektek azt, hogy nekem biztosan minden egyes hálaadásnál, amikor az ételért hálát adok, nekem benne van a szívem hálája. Tényleg úgy mélyen, őszintén. És milyen jó az Isten, azért milyen kegyelmes, hogy ránk tekint, és nem enged tovább menni olyan dolgok mellett, amik esetleg rossz irányba vinnél az életünket. És Dávidnak az életében is ezek az események azért látod kell, hogy gondoljatok be, Dávid a 60-as éveiben van már. Tehát nem fiatal ember. Tehát már őszül, vagy már ősz haládéka van. Nem sokkal később olvasunk egy csatát, amikor már nem bírja a hadviselés sem, a filiszteusok ellen való harcban, majdnem megölik, ugye a filiszteusoknak egy nagy erős vitéze. Úgy mentik ki az ő katonái, és mondták, soha többet ne gyere velünk, mert már nem vagy fiatal. És gondolj bele, hogy őszhajjal átélni, hogy menekülnöd kell. Azért ez nem egy kis pályás történet, ha belegondolsz. A királyságából már, vagy több mint 30 év eltelt, ahogy ő volt a király. Minden ellenségét maga láb alá tudta, Isten a láb alá vetette az ellenségeit, miképpen Jézus Krisztusról is mondja a Szentírás, hogy Isten az ő lábai alá veti az ellenségeit. Eképpen Dávid az Isten ígéretének országában, a fizikai területen bírta az ellenségeit. Tehát Isten a lába alá vetette az ellenségeit, és győzött mindenki fölött. Ezt látni kell, hogy ez így van. És gondolj bele, ez az ember, aki ezeket megtapasztalta, most úgy menekül, mint egy űzött vad. Vagy mint egy kiebrudat kutya. Gyerekei vannak, talán már unokái is vannak, élemedett korú vezető ember, gazdag ember volt, és most úgy tűnik, mintha nem foglalkozna vele senki. Akik találkoznak vele, ugye folytatjuk a történet, az előbbiekben megnéztük, kik követték itt a Dávidot, és most megint egy érdekes csoporttal találkozunk. Ez a Ciba, ez egy fantasztikus figura volt. Ez tipikus az a kategória, aki mindenből hasznot akar húzni. Tehát ugye opportunistának mondják az ilyen embert, aki a nehézből, a bajból is azt nézi, hogy már minden süllyed, de hátra lehet csencselni valamit. És a 19. részből látjuk majd, amikor Mefibósed is megjelenik, és elmondja az ő verzióját erről a történetről. Ugye mondta, hogy Ciba volt az, aki a Saul birtokát, ugye Dávid nekiadja Mefibósednek, Jonatán fiának, és Cibát bízza meg a gondozásával és fiait. Most itt volt a jó lehetőség, hogy Ciba bemártja Mefibósetet, és Dávid a kiszolgáltatott állapotában ugye hisz neki, már senkiben nem bízik, hát a saját fia árult el, mondta, hogy hát ha így van és tényleg nem jött, akkor legyen mind a tiéd. És nézzétek meg, hogy fogadja Bazilajt Dávid, és hogy fogadja Cibát. Minek jöttél? Mit akarsz? Dávid érezte, és erre mondja a Mefibóset, hogy Uram, kérem, olyan, mint az Isten angyala, tudod, hogy mi van a szívben. És Dávid már érezte, amikor jött ez a Cibá, hogy ez nem tiszta szándékkal jön, csak erőtlen volt az üzöttsége miatt, és nem ráhagyta, hogy legyen. Aztán itt ez a másik ember, a Simeé. Ugye hát ez Saul népéből való volt, Benjamini volt, tehát ugye ő közelről érintette ez a történet, hogy nem az ő népéből van a király, hanem Dávid lett a király. És itt volt a lehetőség arra, hogy azt mondja, hogy másokon segített, most mentse meg magát is. Ismerős mondat. És a katonák is eképpen szóltak. Ezt olvasod Lukács evangéliumában. Ugyanezt történik. Na mi van, te vérengző ember? Na most aztán megkaptad. Na! És akkor gondoljátok bele, hogy Izrael királya, és kavicsokkal dobálják. Tehát megy végig, Dávid 60 éven fölül van, ősz halántékű ember, rengeteg minden megtapasztalt és megélt, és meg kell élnie azt, hogy egy ilyen ember, akiről azt mondja az egyik katonai, mint a döglött kutya, ugye meg akarja fosztani a fejétől, eltűri. És akkor azt mondja egy Dávid, figyelj, hogy a 11. versnek a második fele, hagyjátok hadócsároljon, hiszen az Úr parancsolta neki. Bárcsak rám tekinten a nyomorúságomban az Úr, és javamra fordítaná azt, hogy ma ócsároltak engem. Dávid továbbment emberével az úton, Simei pedig vele általában a hegyoldalon menve egyre ócsárolta, kövekkel dobálta és porcolt a fejére. Így jutott el a király és a vele lévő hadinép fáradtan a Jordán túlra, és ott pihenőt tartottak. Tehát elképesztő szituációs helyzet. Azt mondja Dávid, hogy Isten engedte meg, hogy engem most ócsároljon. Hisz ez, ha én most király lennék, és a király hatalman birtokában lennék, meg sem erre szólítani. Most azonban megtehette. Dávid ebben a szituációban is megalázza a szívét Isten előtt. Azt mondja, szeretnék ebből a megalázó szituációból győztesen kijönni, És van egy szellemi igazság, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. Így van ez. Amikor Isten az embert megérinti, és rátekint, és megenged nehéz helyzeteket az életében, méltatlan helyzeteket, úgy gondolod, hogy méltatlan helyzeteket, két dolgot lehet tenni. Hogy elkezdesz magadért hadakozni, és magamért harcolni, és bizonygatni, vagy pedig letezel Isten kezébe, és azt mondod, Uram, megaláztatás szemetem, a kezébe teszem az életemet. Bárcsak folytál egy javamra. És gondoljatok bele, hogy ha jól emlékszem, 1000 Benjaminival jön, mikor Dávid vonul vissza Jeruzsálembe. Maximális bocsánatkérése közepette jönnek, és előre szaladnak ezek a Benjaminiak, hogy jaj, bocsásd meg a bűnünket, vétkeztem. És szintén a katonái meg akarják ölni ezt a Simeit, aztán mondja neki, hogy nem rám tartozik ez, és nem is rátok. Amit ő tett, Isten kezében van. Aztán majd később Salamon végezteti ki Simeit, de ez egy másik történet. Tehát, amikor Isten megenged az életünkben nehézségeket és harcokat, néha azért van, mert ránk tekintett az Úr. Mert meglátta az életünkben azokat a dolgokat, amelyből ő szükséges, hogy kibillentsen, kimozdítson, hogy ráébresszen dolgokra. Nem így van? Ha az Isten megengedné minden élethelyzetben azt, hogy mehetnek a dolgaink tovább úgy, ahogy addig, lehet, hogy bizonyos dolgokról soha nem gondolkodnánk el. Dávidnak most volt ideje gondolkodni az életén, gondolkodni a királyságon, és tudta, hogy minden az Isten kezében van. Megint csak abban erősödött meg, hogy semmi, amit ő bír az életében, nem a saját kezének az áldása, nem saját maga áldotta meg saját magát, hanem Istentől van. Így van? Látjátok, mindent elveszített gyakorlatilag. Mentek vele az katonái, de gyakorlatilag kisebbségben voltak, hisz egy kis csapat volt ez ahhoz képest, ami Izraelnek a serege, a több 10 000 fős sereg. De Isten megengedte az életébe ezt a szituációt, és ez egy félelmetes helyzet, hogy az értékrendje Dávidnak megerősödjön, a helyes irányba álljon. És látod, hogy jól vizsgázik. Isten előtt. Megalázza magát újra, és nincs más út. Azt gondolom, nincs más út Isten előtt, csak az alázat. Amikor Isten rá teszi az ujját az életünk dolgaira, amikor ránk kérdez, amikor ránk tekint, nem jó okoskodni. És nézzétek meg, hogy Simei egy ember volt. Tehát Simei nem az Isten volt. Nem így van? Ez egy ember volt, aki egyedül volt, és gyakorlatilag, hát, amit csinált, az őrültség volt. Hát Dávid kiváló vitézei voltak vele. 600 kiváló harcos. És ez egymaga oda megy, és dobálja kövekkel, meg gúnyolja. Nem nagy távolság lehetett, ha eltalálta. Ez egy őrültség. Ebben nem volt, tehát látszólag ez a szituáció egy bolha, akit el kell nyomni. Dávid mégis ebben a szituációban azt mondja, Isten elvette az én hatalmamat, királyságomat, én nem fogom gyakorolni azt, ami most nem az enyém. Mert lehet, hogy Istentől van ez a dolog, ami most történik, és valamit Isten nekem ezzel tanítani akar. Az életünk nehéz szituációihoz kétféleképpen reagálhatunk. Az egyik reakció az, ami a lázadás reakciója. Hogy miért engedi ezt meg Isten? Nem érdemlem én ezt meg. Hát én szeretem az Isten, én a gyermeke vagyok az Istennek. Miért kell nekem nyomorúságot, nehézséget szenvedni? És jön egy lázadás. A másik útja a megpróbáltatásoknak az, amikor az ember megalázza magát, és azt mondja, tudom Istenem, hogy minden előtted ment el. Az ember életét, a hívő ember életét semmi nem érheti úgy, hogy az Isten ne tudna arról. Ezért nagy balgaság az életünk nehézsége, nyomorúságai lázadással kezelni. Ahelyett, hogy megalázkodnánk Istenet, és azt mondják, Uram, nem értem, mit akarsz ezzel tanítani. Még nem látom. Fogalmam sincs. De valamiért szükségesnek találtad ezt az életembe. Hogy megengedd. Akár a munkahelyemen, akár a szomszédom által, akár a családomban, akár a gyülekezetben, akár az anyagi életemben, akár az egészségemmel kapcsolatban. Isten, engedd dolgokat meg az életünkben, hogy azon keresztül megkeressen bennünket. Dávidot például megkereste Isten Simein keresztül. És képzeljétek el ezt a szituációt, de most gondold be, nem akarat. Tehát ott van veled 600 állik felfegyverzett katona. És van egy ilyen öreg ember, aki elkezd itt gúnyolni, meg és dobálja a köveket. Hát tiszta röhely. Tehát melyikünk látta volna ebbe ki Isten munkáját? Erre fiam, csapd le a fejét. És Dávid ebben a szituációban meglátja az Isten munkáját. Nyilván ez kellett egy töredelem, egy alázatos szív, amelyet Dávid mindvég rendelkezett. És azt gondolom, hogy ezt mindenképpen fontos tanulnunk tőle. Vannak cibbák, akik a nyomorúságból hasznot akarnak húzni. Ma is vannak ilyen emberek. Tele van velük a világ. A süllyedő hajóról is még szerezni akarnak valamit. Nem baj, vele együtt süllyednek el, de még valamit szerezni akarnak. Ma is tele van az országunk ilyen emberekkel. Süllyed a hajó, de még mindig azon törekesznek, hogy valamit ragadjanak, valamit szedjenek, valamit szerezzenek, valamit ellopjanak, valamit elvegyenek a másiktól. Még mindig nem ismerték fel az emberek sem, és Magyarországon sem, hogy itt már az egész hajó süllyed, és hiába van a markod tele bármivel is, vele együtt süllyedsz te is el. A 17. részben említettem már nektek az Ahitófel és a Husaj tanácsát, és csak emlékeztetésképpen mondom nektek, hogy Ahitófelnek a célja az volt, hogy megölje Dávidot. Tehát nem volt, egyelül egy célja volt, hogy Dávidot megölje. És ne felejtjétek el, alapvetően az ellenségnek, az ördögnek egyetlen egy célja van, hogy megöljön bennünket. De figyelj, neki nem a házadra van szüksége, meg nem a fizetésedre van szüksége az ördögnek. Neki ez nem kell, az életedre van szüksége. Embergyilkos volt kezdetől fogva. Mást nem akar az ördög, csak hogy megöljön és elpusztítson. Ez a célja. Így van? Az ellenségünk nem kispályás. És ezek a szituációk az életünkben, nehézség, nyomorúságok, a lázadás, a kikérem magamnak hozzáállás Istentől eltávolítanak. Az alázat pedig bevonják az életünkbe Istennek a munkáját, Istennek a szabadítását. Nagyon szomorú dolog az, amikor mi keresztény emberek a lázadás útjára térünk. És egy nehéz szituációban itt számunkra nem értünk. Úgy gondolunk, hogy nem így kéne lennie. Nem így kéne annak az embernek viselkednie. Nem ezt kellett volna mondania. Hát nem ezt vártam. Nem ez lenne a korrekt. Hát nem ezt érdemlem. Ezek a szituációk, hogyha az ember lázadásra reagál, a bukáshoz fognak vezetni. Azonban ezekben a szituációban azt mondom, Istenem, úgy gondolom, hogy te vezettél mindez idáig engem. Most itt vannak a simeik, a szorult helyzet, a gúny, a csalódottság, a kudarc. Ebbe vagyok benne, Istenem. Mit kell tanulnom, Uram? Miért engeded meg az életemben? Akarom minél hamarabb megtanulni. Dávid az egész, tehát a legjobb útat választja abban, hogy lerövidítse ezt a terminust, ezt az időszakot. Ez a legrövidebb út. Lefelé. Ha szeretnéd a nyomorúság és a nehézség idejét lerövidíteni az életedben, vagy az életemben, a legrövidebb út lefelé. Nem így van? Dávid tudta, ha akar, ez rövid legyen az időszak, ha Isten úgy dönt, hogy visszaviszi még Jeruzsálembe, akkor nincs más mód. Simei, csak dobáljál, Simei, nagyon jól teszed. Ha Isten engedte meg neki, majd javam, csak munkád a javamra, Uram. Látod? Én megengedem neki, hogy gyalázzon, csak munkád a javamra, Uram. Ne feledkezz meg róla. Így van? Dávid minden lépéssel, ahogy távolik Jeruzsálemtől, egyre közelebb kerül hozzá. Ezekkel a döntésekkel. Újra közelebb kerül a trónhoz. Szenzációs. És olvastok a történetet, ahogy Absalon megölik. Joábnak a szívéről is árukodik valami. Tudjátok, Joáb hozta vissza Absalont. Tehát neki jócskán része volt abban, hogy a számüzetésből Absalon visszakerült az apja házába. Sőt, az apja ugye aztán visszafogadja, Dávid visszafogadja Absalont. És nem tudta ezt feldolgozni, az ő kudarcát, az ő rossz döntéseit. És gondolta, hogy ezeknek a rossz döntéseknek most véget fog vetni. És a király akarata ellenére megöli. És saját kezdők és legényei megöleti Absalont. És olyan félelmetes dolog, hogy Absalon még életében emlékoszlopot állított magának. Ki volt az, aki ilyet állított magának? Emlékeztek még életében? Saul. Emlékeztek? Saul volt az, aki szintén úgy a Kármelhegyre fölment, és emlékoszlopot állított magának. Másik megdöbbentő dolog, hogy Absalonnak nem volt fia. Nem volt utódja. Nem áldotta meg Isten gyermekkel. egyetlen reménye volt, mint ha érezte volna a vesztét, fölállított egy emlékoztató, hogy valamilyen módon fennmaradjon a neve. Tudjátok, azok a szituációk, azok az élethelyzetek, amelyben az ember úgy kerül bele, hogy nem az Isten áldása az életében, azzal mindig egy bizonytalanság jár. Azzal mindig az jár, hogy bármikor elveszítheted. És Absalomnak ez az esete. Ez mutatja. Ő felépítette az ő trón követelését, felépítette a lázadását, megnyerte az embereket, mégis ott volt benne a bizonytalanság, az, hogy bármikor elveszítheti. És az emlékoztató erről szól, hogy ő próbálja nevét emlékezetessé tenni Izraelben. Tehát belül az ember tele volt bizonytalansággal, félelemmel. Azok a helyek, ahol nem Isten vezet bennünket, azokkal ez jár. Ez a lelki állapot jár. Azok a helyek, ahol pedig Isten visz bennünket, egy biztonság jár. Mert nem a dolgoktól, a tárgyaktól, a személyektől függ a biztonságom, amelyet Isten engem megáldott. Aztán egy másik nagyon fontos gondolatsor Dávidnál, amikor győznek, megsiratja Absalont, és nézzétek meg, hogy jön vissza Jeruzsálembe. Tehát ez is egy nagyon érdekes történet. Mert gondoljatok bele, tehát gyakorlatilag egész Izrael más királyt választott Dávid életében. Ez a helyzet, nem? És hogy jön ahhoz Dávid, hogy megölik ugye Absalont, a királyt, a felkent királyt, és akkor visszamegy Jeruzsálembe, beül a trónra. De ez nem működik. Gyakorlatilag helyette választottak valakit. Ezért szellemileg a korrekt és helyes, ha újra Izrael vénei és Júda vénei azt mondják, hogy bár felkentük Absalom királynak, mégis úgy látjuk, hogy te vagy a mi királyunk. Tehát szellemileg ez volt a helyén, hogy azok a vezető emberek, akik hoztak egy rossz döntést, ezt a döntést most fölírják, és gyakorlatilag kifejezik azt, hogy Dávidot szeretnék, a királyuk lenne. Erről olvasunk a 19. részben. És végig gondoljátok, azért egy meredek történet ez is Dávidnak erre számítani, hisz ezek az emberek még be akarják ölni. Tehát nem sok idővel még ezelőtt még csereget gyűjtenek, és elmennek, hogy Dávidot megöljék. Tehát emberileg lehetőség arra, hogy őt most visszaviszik királynak, nem sok van. Tehát Dávid tudta, ha vissza akar Isten helyezni a trónra, akkor ezeknek a szívét megváltoztatja. És nézzétek meg az igéket, amiket itt olvasom a 19. részben, teljesen humoros, ahogy fordulnak a dolgok. Azt mondja Isten igéje itt a 19. rész, 9. versének második felénél. Izrael tehát menekült mindenki a maga otthonába, és civakodás kezdődött Izrael népének törzsei között. És ezt mondták, a király mentett meg bennünket az ellenség kezéből, ő szabadított meg bennünket a filiszteusok kezéből is, és most el kellett menekülni az országból Absalom miatt? De Absalom, akit mi fölkeltünk, meghalt a harcban. Miért késlekedtek tehát visszahozni a királyt? Dávid király pedig ezt az üzenetet küldte Cádok és Ebjátár papoknak. Így beszéljetek Júda véneihez. Miért akartok utolsók lenni a király hazahozásában? Eljutott ugyanis a királyi udvarban annak a híre, amiről egész Izrael beszélt. Ti az én testvéreim vagytok, és az én húsom és vérem. Miért akartok utolsók lenni a király visszahozásában? Mondjátok meg Amászának, te az én húsom és vérem vagy. Dávid testvérének a gyereke volt. Amásza. Úgy segítsen meg engem az Isten most és ezek után is, hogy te leszel Jóáb helyett a hadseregparancsnokom egész életedben. Így nyerte meg minden júdai ember szívét, mint egy embert, úgy, hogy üzenetet küldtek a királynak, térj vissza minden szolgáddal együtt. Aztán olvasok a 41. verstől. Így kelt át a király Gilgába, Kimhám is átkelt vele együtt, Júd egész népe, és Izrael népének a fele segített átkelni a királynak. De azután oda mentek a királyhoz az izraeliek mind, és ezt mondták a királynak. Miért loptak el téged a júdai testvéreink, akik segítettek átkelni a Jordánon a királynak és a háza népének, meg a Dáviddal lévő többi embernek? A júdaiak így válaszoltak az izraelieknek. Azért, mert a király hozzánk áll közelebb. Miért kell ezért haragudnotok? Talán megettük a királyt? Vagy volt valami hasznunk belőle? De az izraeliek ezt mondták a júdaiaknak.
tízszer akkora jogunk van nekünk a királyhoz, Dávidhoz is, mint nektek. Miért becsültök le tehát bennünket? Nem mi mondtuk először, hogy hozzuk vissza a királyt? De a jüdejek szava erősebb volt, mint az izraeliek szava. Hát ez teljesen komikus. Gondolj bele, hogy nem sok idővel ezelőtt még meg akarják ölni a királyt. Most már megettük a királyt? Miénk a király? Mi akarjuk a királyt? A mi királyunk? Elképesztő. Azért, mikor Jézus azt mondja, hogy nem bízta magát rájuk, mert jól tudta, hogy mi lakozik az emberben. Két üzenete van ennek. Egyrészt Jézus tudta, hogy mi lakozik benne. Tehát tisztában az elhívásával nem volt szüksége arra, hogy bárki az emberek közül bátorítás nyújtson neki, hogy te vagy az Isten fia, Jézus. Bátorodjál, hidd el. Ugyanilyen a hívő ember. Nagy baj, amikor a hívő embert abban kell bátorítani, hogy te Isten gyermeke vagy. Azt mondja a Szentírás, hogy Isten szelleme, ami szellemünkkel együtt ez bizonyságot arról, hogy mi valóban Isten gyermekei vagyunk. Tehát ez a bizonyságtétel bennünk van. Ez az újjászület embernek a része. Ez a bizonyságtétel. Jól tudom, mi lakozik bennem. De Jézus azt is jól tudta, hogy mi lakozik az emberek szívében. Ezért nem bízta magát rájuk. Nem engedett annak, amikor hozsánát énekeltek a világvasárnapon, és üdvözlés, zsidó király, ó, szuper! Nem bízta magát rájuk. De akkor sem bízta magát rájuk, amikor kereszten szenvedett, és kiabáltak nekik, hajl a zsidó királya, és máshogy megment, de most mentse meg magát, és nézzük! Hillést hívja, na, mi fog történni? Ilyenek az emberek. Ezért mondja a Szentírás, hogy Dávidnál néztük legutóbb, hogy átkozatok emberben bízik, és az ember előre támaszkodik. És áldott ember az, akinek a bizalma az Úrban van. Dávid király azt lehet látni, hogy ő botlott, és követette hibákat, a bűneinek volt következménye. Viszont minden esetben meg tudta magát alázni Isten előtt, és Isten kezébe tette az életét. És Isten kimentette minden bajból. Így van? Amen. Isten kimentette minden bajból. Ha te és én Isten kezébe teszem az életemet, vajon Isten kiment téged is, és engem is minden bajból? Amen. Nem vagytok meggyőzőek? Amen. Ha te és én az Isten kezébe teszem az életemet, és nem emberi erőre támaszkodok, nem a saját bölcsességemben, a saját okosságomban, az emberekbe bizakodom, hanem Istenben bízom. Megvan írva, aki az Úrban bízik, nem csalódik. Isten ki fog hozni akármilyen nehézségbe is engedett bele. Vagy kerültél bele a saját hibáit folytán. Így van? Istennek van hatalma helyreálláshozni, felemelkedés hozni, gyógyulás hozni, szabadulás hozni. Van rá hatalma, és egyedül neki. És nézd Dávidot, ez sem hatotta meg. Az sem, amikor Simei dobálta a köveket, és az sem, amikor annyira odáig voltak érte. Ő vitte az ő királyságát tovább, mindazt, amit az Úr adott neki. És hogy Dávid egy olyan ember volt, akihez hasonló nem nagyon van a következő időszakban, mint király. Olyan megdöbbentő olvasni a júdeai királyok történetét is a Bibliában, hogy nagyon sok királynál azt olvasod, hogy jól kezdte, de nem jól fejezte be. Ha nagyságrendileg nézzük az életünket, akkor még legtöbbötöknek, vagy talán legtöbbünknek még több van előtte, mint ami mögötte van. Dávid itt már 60 év fölött van. Neki már több volt mögötte, mint előtte. És ami mögötte volt, abban mindben a bűneiből megtért, megalázkodott, Isten fölemelte, kihozta. A szorult helyzetből megalázkodott, Istenhez fordult, Isten fölemelte és kihozta. És nézzétek meg a királyok első könyvének tanúságtételét Dávidról. Ugye mi volt Dávidnak a gyengéje? Mibe bukott el? A nők. Ugye egyik ilyen probléma vele, a nők volt, a másik pedig a hatalom. Tehát mikor megszámláltat a népet, a hatalmáról akart meggyőződni, hány kardfogató ember van, hány embert lenne besorozni a hadseregébe. Mennyi emberen uralkodik ő. Ugye ez másik a hatalom volt, amivel megbukott és elbukott, de abból is megtért, és ez ugye és megdöbbentő a történet. De ezzel most nem foglalkozunk, hisz Dávid alapvetően ezt a hibát életének a vége fele követi el, az népszámlást. De rengeteg tapasztalattal. Tehát nem lehetsz annyira szellemi ember, és nem lehet annyira szellemi ember, és annyira érett és felnőtt keresztény, hogy nem kellene egész Isten kezére tartani az életedet, vagy életemet, hogy elboltoljak az úton, amely járok. Tehát Dávid már 70 év körül van, és akkor elkövet ezt a butaságot, hogy megszámláltatja a népet. Szerintem megdöbbentő és félelmetes butaság. Hát lehetetlen, már annyira jól csináltad eddig, Dávid, már sok mindenki az úr, most a végén! De föláll belőle. Nézzétek meg, föláll belőle Dávid, megalázkodik, áldozatot ad az Istennek, és akkor ott még egy kiélkozás, még ezzel az egész nyomorús helyzettel kapcsolatban még egy távoli képet is kap Istentől, hogy egy hol lesz a templomnak a helye, a templom hegyet találja meg. Emlékeztek, és egy szenzációs szellemi összekapcsolódás van abban a történetben. Ha már belekezdtem, az Ornán szérűjén, tudjátok, ez a Mória hegy, ahol Ábrahám a fiát viszi áldozatul, ott engesztelődik ki az Isten a haragja azon a helyen, mikor Dávid áldozatot mutat be azon a helyen, azon a szérűn. Jó. Királyok első könyve, első fejezet, első versétől. Amikor Dávid élemeretkorú öregember lett, nem tudott fölmelegedni, bár betakarták ruhákkal. Ekkor ezt mondták neki udvari emberei. Keresni kell uramnak, a királynak egy fiatal szüzet, hogy a király szolgálatára álljon, és őt ápolja. Ha ez a karjaiban fekszik, de az ápolás egy egészen széles skálát mutatott, tehát nyilván nem egy ápolónőt kerestek Dávidnak, azt gondolom, hogy ez ebből így teljesen nyilvánvalóvá válik. Tehát, hogy keresni kell úrnak egy királynak egy fiatal szüzet, hogy a király szolgálatára álljon. Ha ez a karjaiban fekszik, akkor majd fölmelegszel, uram király. Kiváló tanácsadói voltak ennek a királynak. Keresni kezdtek tehát az egész Izrael egész területén egy szép lányt. Tehát valószínűleg, hogy elég szépet találhattak, ha ilyen nagy volt a felhajtás, meg a csapat, akiből választottak. Így találtak rá a sunimi abiságra, és bevitték a királyhoz. Ne fedjétek el, hogy Dávid élete legnagyobb bukását a nők területén követte el, tehát ugye egy féres asszonyt megkívánt, és házasságtörővé lett vele. Itt már az öreg Dávidot látjuk, aki futásomat elvégeztem, végezető pedig el van téve nekem az igazság koronája, amely megad nekem az igaz bíró a manapon. Ugye ez a páli érett kor, amit az új szövetségben látunk. És ezt olvasod a Bibliában, hogy ez a lány igen szép volt. Ő ápolta és szolgálta a királyt, de a király nem élt vele. Milyen érdekes. A hívő életet nem elég jól elkezdeni. Mindvégig jól kell futni. És ha elbotlunk is, Isten kenyelméből föl kell állnunk. Nem csak föl lehet, ez kevés. Föl kell állni. El tudod mondani ezt velem? Föl kell állni. A hívő életünket nem elég elkezdeni jól. Jól is kell tudni befejezni. Igazán a sikeres hívő élet az, ami nem csak az eleje volt jó, a megtérésem, dicsőséges megtérésem, az első szeretnek a drága tüze, az Úr kegyelme, szabadítása, tele tűzzel, bizonyságtétellel, mindenkinek elmondtam, hogy megtértem, mindenkinek bizonyságot tettem, az egész város bevittem volna Isten országába, az egész város meghívtam a gyülekezetbe, alig várt, hogy megtér apukám, anyukám, és mindenki más, jaj, de jó! Halleluja! A hív életet jól is kell befejezni, és nézd meg, hogy Dávid az egész életének a leckéit, amelyet az atya nevelése által megtanult, végül is jól vizsgázott. Időskorában már igazán nem ez érdekelte. Megláthatta még azt is, és olvasok itt az egy királyokban, hogy az új utódja ül a trónra. Még azt is meglátta, hogy a fia uralkodik. A fia átveszi, viszi a stafétát tovább, hogy nem élt hiába. Amit fölépített, le tudta tenni egy másik bölcs uralkodó kezébe, az ő fiának a kezébe. Látta ebben a fiúban azt is, Isten megbocsátó kegyelme, valóságos. Ugye ne felejtjük el, hogy ez a gyermek, ugye törvénytelen kapcsolatban született gyermek után következett és után született Dávidnak, és mint egy megbocsátásra, mint egy irgalomnak, könyörületnek kifejeződése is volt az ő és a Betsabé életében. És Dávid még ezt is megláthatja. De annyira kedves nekem ez a szakasz, amit itt Isten igéje mond, hogy is nem élt vele. Dávid szíve felszabadult. Elkészült. Megszentelt az Isten. Kiégette belőle. Kiforrott belőle. Kiforgott a szívbe az, ami nem volt odavaló. De ehhez ne fedjétek el, hogy rengeteg olyan szituáció kelt az életében, amely kutya nehéz volt. Fájdalmakkal, talán aggodalmakkal, tépelődéssel lehetett megtelve a szívem, meg kellett harcolnia, és látják a zsoltáraiban, mennyi harcot vív meg Dávid a saját lelkével. Van, amikor nem tud dicsérni, nem tudja dicsérni az Istent. Azzal küszködik, hogy a lelke olyan, mint egy nagy fedő lenne rátéve. Kelj fel lelkem, ébredj lelkem, dicsérd az Urat, ébredj lelkem. Kell gerjeszteni a saját lelkét, mert érzelmileg szét van csúszva. Nem? Ott vannak a panaszkodásai, amikor átér, hogy elárulják, ugye azt a 41. Zsoltárban talán éppen az Ahitófel lázadása, hogy Uram, akivel együtt mentem a templomba, aki együtt voltam, az emelte fel sarkát ellenem. Tudjátok, ez ott van Jézusnál is, hogy az emelte fel sarkát ellenem, aki ott van az asztalnál körül, és egy tányérból eszik velem, egy tálból eszik velem. Tehát át kellett ezeket a dolgokat is élnie, de mindebből Isten kihozta. És minden ilyen esemény után Dávidnak a szíve nemesebbé vált. Így van? És Isten akarja, hogy te ne csak győztesként kezd. Ha Isten azt akarja, hogy te győztesként fejezd is be. És akkor elérkezik az elkötelezésünk ideje, akkor ne azon kelljen gondolkodni és bizonytalanulni, hogy vajon a mennybe jutok-e. Vajon az Isten megbocsátja a bűneimet. Hanem, ahogy Pál apostol, bevégeztem. És Pál is kinek írja ezt? Timóteusnak. Nagyon fontos igazság. Dávid látja Salamont. Tehát amikor te azt érzed, hogy nem értél hiába, hanem az benned lévő isteni kijelentés, ajándék ott van másokban. Sokszorozódol a gyermekeidben, viszik tovább a hitet, viszik tovább mindazt, amit Istentől kaptál, akkor azt fogod érezni, győztes vagyok, sikeres az életem. Teljes az életem. Ott vannak mindazok, amit Istentől kaptam már benne, az én gyermekeimbe, benne másokba, akik rajtam keresztül tértek meg, vagy én segítettem nekik, tanítványoztam őket, vagy bátorítottam, vagy buzdítottam, vagy nehéz helyzetben mellé álltam és imádkoztam. Ott vagyok már bennük is. Nem éltem hiába. A győztes emberek, azok így élik meg, hogy győztem. Nem volt hiába az életem. Nem kudarcos sorozata volt Dávid élete. Pál apostol életében rengeteg nehézség volt, de nem a nehézségekben lévő fájdalmakat emlegeti, hanem hogy győztem. Hogy Isten nehézségből fölemelt, hogy megtartott, és megtapasztaltam az Urat egy Filippi börtönben. Megtapasztaltam az Urat, hogy elmentem a császár elé is. Megtapasztaltam az Urat, hogy megtértek a katonák mellettem. Megtapasztaltam, hogy Agrippának is bizonyságot tehettem az Úrról. És hány gyülekezet született meg, és hány lelki munkás növekedett föl mellettem, és hány embert állítottunk a szolgálatba. Azt mondja Pál, szuper, most már meghalhatok. Most már menni fog tovább. Jézus Krisztus nem így volt. Ha a búza szent nem esik a földbe, egy maga marad. És ott volt, látta 11-et. És mondja nekik a imájában, hogy imádkozik értük, hogy nem csak értük imádkozom, hanem azokért is, akik általuk térnek meg. Tehát Jézus már benne látja ebben az emberekben a jövőt. Ahol el fog jutni az evangélium rajtuk keresztül. És hadd mondjam nektek, hogy új szövetség hívő életet tűzben égve élni, tehát ehhez két dolog kell, hogy az új szövetség hívő életünk egy sikeres, egy erőteljes, egy tűzben égő élet legyen. Egyik nagyon fontos dolog, ez a természet szinten mondom, erős testvéri kapcsolatok. Erős testvéri kapcsolatok, szeretett kapcsolatok. Kettő, evangéliumot hirdető, bizonyságtevő élet. Bármelyik hiányzik az életünkből, így megy le a tűz az életünkbe. Így. Szépen apadni fog a tűz, a lelkesedés, az erő, az Isten erő. Tehát amikor gyüleked csak önmagának kezd élni, az ideig jó. Ideig halleluja. De nem hirdeti az evangéliumot, nem képviseli Krisztus szeretetét a világban, egy idő után ez is el fog múlni. És egymás ellen fognak áskálódni az emberek, nem pedig egymásért és együtt másokért. Tehát jó látni Dávidnak nem csak az életének a kezdetét, a 15 éves kis pásztorfiú, aki oda kerül Saul udvarába, lanton játszik, tapasztal Isten erőknek a munkáit, rácsodálkozik, engednek a démonok, egy parittyával, egy kővel leteríti a Góliátot, és sorolhatnánk a tapasztalatait, és a fájdalmakat, a harcokat, amelyből rengeteg minden jutott ki, és néznek, mondjuk Dávidról rengeteget ír a Biblia. Tehát a sok hosszú az a rész, ugye egy Sámuel, már kettő Sámuel, és vissza-vissza köszön még Dávidra, visszatekint még a királyoknál is Isten, hogy Dávidért megkönnyülök, Dávidért nem oltom ki a mécsesedet, Dávidért még megtartom, tehát sorolhatnánk. Mégis Dávid ezeken keresztül menve, ezeket megharcolva, egy olyan szívvel fejezi be az életét, amely elkészült. A te szíved, meg az én szívem is még munkában van. Így van? Isten még rajtad is, és rajtam is dolgozik. Nem gondolom, hogy bármelyikünk úgy tudna fölállni, most elvégeztem. Enyém a korona. Holnap megyek. Lehet, hogy néhányan szeretnének így kilépni az életnek a nehézségeiből, és kimozdulni, de ez nem az Istentől van. Egy dolog van Istentől. Úgy elmenni erről a földről, hogy futásomat elvégeztem, és el van téve a győzteseknek járó babérkoszorú. Ez a normális hívő életnek a kifutása. Ha nem így van, nyugodj meg, Isten még dolgozik rajtad, és meg van írva, hogy elvégzi a maga munkáját a Krisztus visszajövetelére az életünkben. Így van? Ki az, aki úgy érzi, hogy most Isten dolgozik valamiben az életén? Ó, halleluja! Úgy látom, nem munkanélküli az Úr. Én is így tapasztalom. Isten dolgozik rajtam is. Tudod, néha, amikor csak sóhajtasz, Uram, csak úgy szeretnék hozzád közelebb kerülni. Mert hogy Isten rámutat dolgokra, hogy figyelj, kedvesem, randizzunk. És akkor, mikor ezeken gondolkozol, akkor lehet, hogy néhány dolog bejön abból is, amit elmulasztott az ember, amit nem jól csinált. Ugye a randira ezt is vinni kell. Mert ezt, hogy tisztázni kell először, nem? Te nem lehet úgy csinálni, hogy hát, miért, Uram? A többiről ne beszéljünk. De Isten azért végzi maga munkáját bennünk, hogy a végén azt tud elmondani, hogy győztes vagyok. És ne egy bizonytalan legyen az életünk vége, hogy jaj, a mennybe jutok, vagy... Másik pedig azt lássátok, hogy Szent Szellem bizonyosát tesz a lelkünk együtt, nem kell bizonyosát tenni rólunk senki, ha az Isten gyermekei vagyunk. Nincs rá szükséged. Tehát nincs neked arra szükséged, hogy én mondjam neked, te Isten gyermeke vagy. Neked ott van benned ez a bizonyosságtétel, a Szentlélek által. Neki engedj. És ő bizonyosát tesz a te szellemeddel együtt, Isten gyermeke vagy, ha az vagy. Ha nem, akkor meg térj meg. Hívd segítségre az Úr nevét. Kérj Jézus, lépjen be az életedbe. Tedd kezébe az életedet. Fogadd, hogy meghalt a te bűneidért. Add neki az életedet. Halleluja. Nem tudom, van-e közöttetek olyan, aki bizonytalan. Tehát nincs benne ez a bizonyságtétel, hogy ő Isten gyermeke. Van olyan? Fölmerje emelni a kezét? Mindenki biztos benne? Van, aki... Igen, igen, igen. Bizonytalan vagy még? Vagy biztos vagy? Biztos vagy. Ha így mozgattad a fejed. Jó van. Vigyázzál, mert veszélyes dolog, nekem azt mondod, hogy nem. Jó. Imádkozzunk. Édesatyám, köszönöm neked azt, hogy dolgozol rajtunk, és formálod az életünket. És köszönöm neked, olyan jó látni Dávid példáját, hogy minden nyomorúság, nehézség, emberileg nagyon megalázó szituáció. Szerintem még föl se tudom fogni, meg föl se tudom fogni ezt az egész helyzet, hogy mint Izrael királya szemred egy embertől egy ilyen megalázó helyzetben egy gyalázkodást, és annyira fantasztikus, Uram, hogy ez az ember tudott rád tekinteni ilyen helyzetben is. Annyira jó látni, Uram, hogy tudott rád tekinteni, amikor bűnökből tért meg, és tudott őszinte bűnbánatot tartani. Annyira jó látni, amikor rád tekinteni, amikor királyságában uralkodott, akkor is azt mondta, Uram, ki vagyok én, hogy elhívtál Junyáj mellől, és ígérdet tettél nekem még távoli nemzetségekre is. Istenem, segíts tanulni Dávid példájából, segíts tanulni Úr Jézus tőled, hogy te szelíd vagy, alátos szívés. Nem gyaláztad a téged gyalázókat, hanem odaadtad a hátadat a téged verőknek, Uram, és imádkoztál azokért, akik téged gyaláztak, a téged megöltek. Uram, könyörülj rajtunk, ilyen szívet kérünk tőled, Uram, Jézus Krisztus. Kérlek, szabadíts meg bennünket az önteltségtől, a büszkeségtől, az aggodalmaskodástól, a félelemtől, a nem törődőségtől, a bűnöktől, Uram. És kérlek, könyörgök azért, Uram, hogy soha ne hagyd bennünket benne olyan dolgokban, amik nem előre viszik az életünket a te utadon, hanem hátráltatnak bennünket. Állíts meg bennünket, Uram, és beszélgess el velünk, beszélgess a lelkünkre, Uram. Mi pedig, amikor szólsz, és ilyen helyzetbe kerülünk, Uram, akkor tudjunk okulni, tanulni, és megalázkodni, meghajolni, és őszintén megtérni, őszintén hozzád fordulni. Jézus nevében köszönöm neked, Atyám, ezt, hogy lehetséges. Köszönöm azt a munkát, amit most végzel, éppen a napokban bennünk. Nagyon jó ez nekünk, Uram, még akkor is, ha néha nehéz és fájdalmas. Talán néha szégyenletes dolog, Uram. Segítsünk őszintének lenni előtted, őszintének lenni emberek előtt. Uram, imádkozom azért, adj erőtes kapcsolatokat, Uram, testvéri kapcsolatokat, és adj bizonságtevő életet nekünk, hogy a tüzed ott legyen a szívünkben, sőt, égjen a mi szívünkben. Ne feledkezzünk meg erről, Uram, és ne legyünk restek. Sőt, kérlek, Uram, hadd bontakozzon ki az életünk mások életében is. Hadd tudjunk hatással lenni másokra azáltal, amit tőled kaptunk, Uram. Jézus Krisztus drága nevében, Atyám. Amen. Amen.